Elkezdjük az előadást. Nagy szeretettel köszöntjük a testvéreket a Vasaréti Gyülekezet nevében is a világegyetemi előadásokon. Ha valaki esetleg először van köztünk, különös szeretettel fogadjuk és örülünk, hogy itt van velünk és meghallgatja ezt az újabb előadást. Erdély Judit testvérünk doktornő, kardiológus, de már évek óta a természetgyógyászattal kapcsolatos bibliai tanítást és a orvosi részét is ismeri, és most az előadásában ezt a témát fogja a hit és hiszékenység címével is elmondani nekünk, amivel fölkészült. Isten áldását kérjük, és egyben imádkozunk is, mert amikor olyan dolgokról hangzik előadás, ami a gonosznak a leleplezését is magába foglalja, akkor sokszor van támadás is. Ezért hadd kérem, hogy amikor figyeljük az előadást, és halljuk a negatív oldalt, akkor gondoljunk arra, hogy ez mennyire komoly, és hogy az Úr mégis legyőzte a gonoszt, de a támadások azok bármikor megmutatkozhatnak az életünkben is akár. A 370. számú dicséretünket keressük ki a református énekeskönyvből. A 370. számú dicséret: Jövel Szentlélek Úristen, törzs be szíveinket éppen. És a második versben énekeljük majd, Judit ezért is kérte ezt az éneket, őriz hamis tudománytól. Úgyhogy énekeljük mind a három versszakát.
Jövel Szentlélek Úristen, törzs be szíveinket éppen.
refrént a végén énekeltük, halleluja, ez a héber kifejezés azt jelenti magyarul, dicsérjétek az Urat. Hisszük, hogy az előadásban is az Úr dicséretéről hallunk, de lelepleződik majd a gonosznak minden munkája. Még azt szeretném továbbadni a testvéreknek, hogy a következő előadás május 4-én pénteken lesz este 6 órakor, tehát május 4-én pénteken este 6 órakor Varga Gáborné testvérünk tartja, Egyházi és Iskola, Ravasz László és a Református Oktatás Trianon után. Ebben a témakörben hangzik majd az előadás. Most csendesedjünk el és imádkozzunk. Magasztalunk téged, mennyei atyánk, hogy mi tőle tanulhatunk valóban, hiszen szent lelked és igéd által valósággal itt van velünk, ami megváltunk, megtartunk, és köszönjük, hogy az előadásban is újra őrá tekinthettünk, ezt hisszük és valljuk előre is. És hálát adunk azért, hogy Judit fölkészülhetett, köszönjük, hogy már évek óta használod őt ebben a nehéz témakörben, hogy lelepleződhessen minden gonosz munkája, és köszönjük, Urunk, hogy ma is a te szabadításod örömhíre hangzik majd itt a templomban. És kérünk téged, áld meg az előadónkat, hogy tudja úgy elmondani mindazt, amit elkészített, amire felkészült, hogy az téged dicsőíthessen, számukra pedig építő lehessen, lelked által Jézusért kérjük ezt tőled. Amen. Köszönjük szépen előre is az előadást.
Szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket, és indításképpen egy igét szeretnék felolvasni. Azt gondolom, hogy akik itt vagyunk, mindannyian jól ismerjük az Úr Jézusnak a jópásztor példázatának egy részét, a János Evangéliuma 10. részéből. Tehát a János Evangéliuma 10. részéből az első 10 verset olvasom. Bizony-bizony mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be, az tolva és rabló. De aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Ennek ajtót nyit az ajtóőr, és a juhok hallgatnak a hangjára, a maga juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegen pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, mit jelent, amit mondott nekik. Jézus tehát így szólt hozzájuk, bizony-bizony mondom néktek, én vagyok a juhok ajtaja. Aki én előttem jött, mind tolva és rabló, de a juhok nem is hallgattak rájuk. Én vagyok az ajtó, ha valaki rajtam átmegy be, megtartatik, az bejár és kijár, és legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson, én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek. Mindannyian látni fogjuk majd, hogy ez az ige rész, az Úr Jézusnak ez a beszéde, ez zsinór mértéke lesz ennek az előadásnak, aminek a címe, ugye ez a fő címe, hogy a hiszékenység csapdái, az alcíme pedig ez, hogy természetgyógyászat az ige mérlegén. Mi egy olyan világban élünk ma, azt gondolom, hogy ezzel mindannyian, akik itt vagyunk, egyetértünk, hogy nagyon sok mindenki, nagyon sok mindenfélét akar nekünk eladni. Hogyha csak egyszerűen bekapcsoljuk a tévét, vagy kinyitunk egy napilapot, de sajnos az a tapasztalat, hogy még a keresztény folyóiratokat is, ha fellapozzunk, rengeteg olyan dolgot próbálnak nekünk eladni, amiről azt állítják, hogy a számunkra nélkülözhetetlen, és ezek a reklámok, ezek áthatják az egész életünket, és az élet minden síkján, minden dimenziójában megtalálhatjuk ezeket a reklámokat, de különös módon a gyógyászat területén még inkább. Amikor az ember ilyen sokféle bajok, nyomorúságok, betegségek közepette ilyen reklámokkal találkozik, akkor nagyon sokan előbb-utóbb valamelyik ilyen kínálatnak beugrik, és kipróbálja. És utána vagy fel fogja ismerni, hogy hitetésnek az áldozata lett, vagy nem. És az a tapasztalatom, hogy még a keresztény gyülekezetekben is nagyon sokan egy-egy ilyen csoda terméknek, vagy csoda módszernek a terjesztőivé és apostolaivá lépnek elő. Amikor az ember valami nem egészen igaz dologról, vagy féligazságról, vagy bármilyen értelemben hiteltelen dolognak hitelt ad, akkor tulajdonképpen ugyanúgy a hitét használja, mint amikor mi a keresztény hitünkről is beszélünk. Tehát a hitét használja, csak nem jól, nem a Bibliában kijelölt módon, nem rendeltetésszerűen. Ugye a hitet mi tulajdonképpen egyfajta eszközül arra kaptuk, hogy Istent és az ő valóságát és az ő dolgait tudjuk felfogni, és magunkévá tenni, és amikor valami hiteltelen dolognak adunk hitelt, akkor is a hitet használjuk, de ezt a hitet hamis hitnek, vagy hiszékenységnek nevezzük. Egy kicsit, hogy lássuk a különbséget, vagy hogy is találkoznak ezek, és különösen ebben a témában, az jutott eszembe, hogy az egy közismert dolog, hogy a hamis a pénzzel dolgozóknak, ugye fel kell ismerniük a hamis pénzt, de ezt nem úgy tanulják, hogy a lehető mindenféle hamis pénzt oda visznek eléjük, és azt megtanulják, hogy milyen, hanem ők nagyon-nagyon-nagyon jól ismerik az igazi, hamisítatlan pénzt. És én azt gondolom, hogy a hiszékenység csapdáit mi is akkor fogjuk tudni elkerülni, hogyha biztosan tudjuk, hogy mi az, ami az igaz hit, mi a jellemzője az igaz hitnek, és mikor csúszik ez el, és válik hamis hitté vagy hiszékenységé. Ezért aztán elkezdtem foglalkozni egyáltalán a hitnek a kérdésével, és azt tapasztaltam, vagy azt láttam meg, hogy bármiféle hit, legyen az élő keresztény hit, vagy pedig egy hamis hit, a hitet mindig három fő dolog jellemzi, aminek az alapján a hiteket egymástól is el tudjuk különíteni, és ami alapján meg tudjuk mondani, hogy mi az az igazi élő keresztény hit. Tehát a hitet, mindenféle hitet három dolog jellemez. Az első a tartalma, vagy a tárgya, vagyis hogy mi az, amit hiszek. A második, hogy a hit minden esetben cselekedetekre mozgósítja az embert. A harmadik, hogy valóságos kapcsolatot teremt. Tehát a hit az mindig valóságos kapcsolatot teremt, ajtót nyit valahová. Az a kérdés, hogy hová vagy kihez nyitja ezt az ajtót. És most ezeket nézzük meg összehasonlítva, hogy mit is jelent a keresztény hitnek a vonatkozásában, és mit jelent a hamis hitnek, a hiszékenységnek a vonatkozásában. Ugye mindannyian tudjuk azt, hogy a keresztény hitnek a tartalma Jézus Krisztusnak a személye és az evangéliumnak az igazságai. Tehát azt kell hinnünk, vagy úgy is lehet fogalmazni, hogy azt érdemes hinnünk, amit a Biblia kijelent, amit a Szentírás kijelent. Tulajdonképpen ez is az egyik oka annak, hogy mi olvassuk a Szentírást, és nagyon jó, hogyha minél jobban ismerjük, mert a hitünknek a legapróbb részletéig a Szentírás az, ami minket eligazít abban, hogy mit hiszünk, ha keresztény hívőknek valljuk magunkat. Ezzel szemben a hamis hitnek a tartalma, azok többnyire meg nem alapozott elméletek, feltevések, bizonyítatlan feltevések, sokszor tévedések, és még tovább megyek, megint máskor pedig tudatosan megtévesztő állítások. Mi a Biblián tájékozódó hívő keresztények azt is tudjuk, hogy minden más vallás a keresztény valláson kívül a hamis hitek kategóriájába tartozik, és azt is szeretném itten megmondani, hogy ezt nem mi keresztények állítjuk, hanem ezt a Szentírás állítja, mi csak egyszerűen hitelt adunk a Szentírás állításának. Tehát a keresztény hit és a hamis hitek tartalma így működik. A második, amit mondtam, hogy a hit, bármiféle hit, az mindig cselekedetekre mozgósít. Amikor megismerek egy dolgot, megértek egy információt, és azt valószínűnek tartom, igaznak tartom, egyetértek vele, tulajdonképpen ez a hit folyamatának a következő lépése, úgy is lehet fogalmazni, hogy a hitet, hogyha definiálni akarjuk, akkor a legrövidebb definíció az, hogy igaznak tartás. Tehát eljut hozzám az értelmi, míg eljut egy információ, és én ezt az információt igaznak tartom. Ha igaznak tartom valójában, akkor az mozgósítani fogja az akaratomat, döntésre jutok, és ebből már is cselekedet következik. Itt hadd egy kis történetet hagy mondjak el ennek az egésznek az illusztrálására. Kardiológus vagyok, és mint kardiológus tudom, hogy a vérzsír szintek, koleszterin és ilyesmi mennyire fontos, és az utóbbi évtizedekben erre jó gyógyszereink vannak. Mégis kardiológusként azt tapasztaltam, hogy a körzeti orvosok ezzel nem törődnek. Nem kezelik így se a betegeiket, se a családtagjaikat, se önmagukat. És már azt gondoltam, hogy lehet, hogy ők más tanultak. Elmentem egy továbbképzésre, amit körzetorvosoknak ebben a témában tartottak, és kiderült, hogy valóban ugyanazt tudják, amit én, csak nincsenek meggyőződve róla. Tehát nem tartják ezt igaznak. Nem tartják ezt igaznak. Tehát a hit az az, amikor én egy információt megtudok, és azt igaznak tartom, és akkor az engem cselekedetekre fog mozgósítani. Ezt a keresztény terminológiával, ezt a cselekedetet úgy hívjuk, hogy engedelmesség. Ugye már is ott vagyunk a hitünknek az alapfogalmainál. Tehát, hogyha én a Bibliából megtudok egy igazságot, és azt igaznak tartom, akkor abból az én életemben bizonyos tettek fognak következni. Ugye, ahogy Jakab mondja is, hogy meg fogom neked mutatni a cselekedeteim alapján a hitemet. Ugye ez a keresztény cselekedet. Nézzünk meg most egy babonás cselekedetet. Ugye, én kardiológusként nagyon sokáig gondoztam embereket, tehát krónikus betegek évekig, sőt évtizedekig visszajártak hozzám, és amikor a betegek, hogyha jól érzik magukat, az orvos kérdezi, akkor arra csak azt kell mondani, hogy igen, jól érzem magam, de ilyenkor a félelemtől, hogy el ne kiabálják, mindjárt le is kopogták ezt az állításukat. És ilyenkor én mindig megkérdeztem tőlük, hogy mit tetszik csinálni. Ne, hogy azt gondolják a testvérek, hogy erre az volt a válasz, hogy kérem szépen, ez egy babonasság, amiben én hiszek. Nem ezt mondták. Azt mondták, hogy ez egy szokás, de én nem hiszek benne. És erre mondtam én, hogy én nem hiszem, hogy nem hiszi, mert ha nem hinné, akkor nem csinálná. Mint ahogy, hogyha én azt hinném a buszról, hogy egyenes neki megy a következő épületnek, akkor nem szállnék fel arra a buszra. Ha felszállok arra a buszra, akkor nyilvánvalóan azt hiszem, hogy el fog engem oda vinni, ahova el akarok menni. Tehát lehet, hogy amikor valaki lekopogja azt, hogy ő jól van, akkor nem tudatos benne, hogy ő ebbe hisz, de a cselekedete megmutatja. Tehát a hitünk és a cselekedeteink azok mindig együtt működnek, ahogy ezt mondtam, a körzeti orvosok és a koleszterin szintjéről, legalábbis az én tapasztalatom szerint. Tehát a tetteinkről mindig leolvasható a hitünk. Tehát volt szó a hitnek, bármiféle hitnek a tartalmáról, és arról, hogy a hit az mindig cselekedetekre mozgósít. A következő, amit mondtam, hogy minden hitnek a jellemzője, hogy a hit a természet feletti kapcsolatot teremt. Tehát a hit minden esetben kapcsolatot teremt, ajtót nyit. Hát ezt mi tudjuk, ezért hiszünk, mert a hitünk cselekedetei útján az igeolvasás, az imádság, az úrvacsora vétel kapcsán a mi úrunkkal akarjuk felvenni a kapcsolatot, és valóban a keresztény hitnek ez is a célja. De a hamis hit is kapcsolatot teremt. A hamis hit is mindig kapcsolatot teremt, akár tudjuk ezt, akár nem, akár akarjuk ezt, akár nem, és ez a legfőbb veszélye. Ezért nem mindegy, hogy hiszékenyek vagyunk, vagy nem vagyunk hiszékenyek. Tehát a két világ között a kapcsolat az egyik, ugye, amiről a jópásztor példázat is beszélt, hogy a Jézus Krisztus keresztjén átvezető ajtó, ugye ez az ige, amit az elején is felolvastam, hogy Jézus azt mondja, hogy én vagyok az ajtó. A kapcsolat van azonban a két világ között, mert az ember a hit által nem csak Istenhez képes kapcsolódni, hanem bárki vagy bármi máshoz, legyenek azok kabalatárgyak, babuna, csodagyógyító, az okkultizmusnak bármilyen területe, és ilyenkor az ezek mögött megbújó sátánnal és a démonaival lehet kapcsolatba kerülni. Hogy ezt világosan lássuk és értsük, hogy ez tényleg így van, ezért azt kell értenünk és tudnunk, hogy milyen világban is élünk. Ugye, hogy milyen világban élünk, erről is az én meggyőződésem szerint a legbiztosabb és legvilágosabb információt a Szentírás adja nekünk. A Szentírás elénk tárja, egy világképet ad elénk, hogy milyen világban is élünk, és a Szentírás alapján én egy ilyen Móriczka ábrát készítettem arról a világról, amiből mi élünk. Ahogy tetszenek látni, itt ennek az ábrának a közepén van két különböző ányalatú zöld doboz, amiben az egyikben az van írva, hogy a látható anyagi világ, tehát a látható teremtett anyagi világ, és a láthatatlan teremtett anyagi világ. Ez a világnak az a része, amiben mindannyian többé-kevésbé tájékozottak vagyunk. Ugye ezt idegen szóval immanens világnak nevezik. De az ember sejti, hogy az élet és a világ több annál, mint amit mi látunk és megtapasztalunk, mint ami az anyagi világ. A hívő keresztények, akik a Szentíráson tájékozódnak, azok pedig tudják azt, hogy a világ bizony több annál, mint a látható és láthatatlan teremtett anyagi világ. Mi tudjuk, hogy e fölött van egy természetfeletti világ, ugye idegen szóval transzcendens világ, és ennek a transzcendens természetfeletti világnak is két emelete van. Ez a csúnya rózsaszín színű dobozka, amit ide rajzoltam, ez a szellemi, démoni világot hivatott jelezni. Ugye a Biblia világosan tanítja, hogy létezik a sátán, az ördög, aki eredetileg egy angyalfejedelem volt, de fellázadt az Isten ellen. A lázadásával magával vonta az angyaloknak az egyharmadát, és a Biblia ezeket a bukott angyalokat nevezi démonoknak, akik a gonosznak a világában, tehát a transzcendens világ, természetfeletti világ alsó emeletén tartózkodnak. Azt is tudjuk, hogy a sátán és az angyalai most is harcban állnak az Istennel és az Isten világával. Tulajdonképpen az embert is azért bántják és azért támadják, mert az Istent akarják bántani. És azt is tudjuk, mi hívő keresztények a Bibliából, hogy ennek a harcnak a döntő ütközete Jézus Krisztus keresztén volt. Jézus győzött, a sátánról tudjuk, hogy kivettetett a mennyből, de még nem kapta meg a végső büntetését, és továbbra is ugyanazt csinálja, amit eddig, hogy lázad az Isten ellen, és ebbe a lázadásában nagyon eredményesen bevonja az embert. Ugye a Jelenések könyve azt tanítja róla, hogy el fogja hitetni az egész földkerekséget. Tehát a sátánnak a legfőbb eszköze a hazugság, a csalás, a hitetés, vagyis a hamis hit. Azt is látjuk ezen az ábrán, hogy a látható anyagi világból két ajtó nyílik a transzcendens világ fele. No, még nem említettem, hogy a természetfeletti világnak a másik, a nagyobb emelete, ami tulajdonképpen itt ezen az ábrán ugye körbeveszi az anyagi világot és a transzcendens világ alsó emeletét, az az Isten világa. Hogy az Istennek a világa, aki mindenható, mindentudó, mindenütt egyszerre jelenlévő, korlátlan valaki. Nagyhatalmú, korlátlan valaki. A démonokról elmondhatjuk azt, hogy ők a teremtett transzcendens világnak a részei, tehát az embernél magasabb rendűek, de mint teremtett lények vannak korlátaik. Közel se képzeljük azt, hogy az Istennel egyenrangú ellenfelek. Na most az ábrán ugye két ajtót látunk, az egyik, amiről már volt szó, a Jézus Krisztus keresztjén átvezető ajtó, ami világos az ábra szerint is, hogy az Istennel kapcsol össze, ahogy Jézus mondta, hogy aki ő rajta, mint ajtón keresztül megy, az az Istennel fog találkozni. És látunk egy másik ajtót is, amiben minden egyéb módszerek, a Jézus Krisztus nélküli, a Jézus Krisztus keresztjét megkerülő ajtó, vagy úgy is mondhatjuk, hogy a bűnkérdést megkerülő ajtó van, az pedig a démoni világban nyílik, a gonosznak a birodalmában nyílik. Itt ebbe az ajtóba, ami ide nyílik, három embetű szót írtam be, a misztika, a mantika és a mágia. Tehát a Jézus nélküli ajtó az nem az Istenhez vezet, hanem a szellemi démoni világgal kapcsol össze, és ez igaz akkor is, hogyha tudunk róla, és akkor is, ha nem. Akár akarjuk, akár nem, ez egyszerűen így működik. És hogyha ezt megértjük, akkor értjük meg azt is, hogy tulajdonképpen egyrészt az, hogy a hamis hit is valóságos kapcsolatot teremt, de azt is megértjük, hogy a gonosznak miért nem célja az, hogy az embert távol tartsa a hittől. Tessenek megfigyelni azt, hogy a gonosz az sosem akarja tőlünk elvenni a hitet, sőt azt akarja, hogy higgyünk. Higgyünk csak ezt a mi hitünket, ne az élő Istenbe vessük, hanem akármibe vethetjük, és akkor majd a látszat módszereknek a hátteréből majd ő fogja szolgáltatni az erőt. Ugye? Tehát a hit ez olyan, mint egy zsinór. Azért van itt ez a vasaló, mert ugye a vasaló is a zsinórján keresztül kapja az energiát. Ugyanígy a hit egy ilyen kapcsolópont, vagy egy ilyen a kapcsolódásnak az eszköze, amivel a természetfeletti világhoz kapcsolódunk. Ugye? Ha keresztény hitünk van, és azt gyakoroljuk, akkor az Istennel kerülünk kapcsolatba, de hogyha ezt a három embertű szóba tartozó dolgokat gyakoroljuk, akkor pedig a démon világgal kerülhetünk kapcsolatba. Tehát ez a három M, a misztika, mantika és a mágia, magyarul a bálványimádás, a jóslás és a varázslás tulajdonképpen összefoglalja ma is a Földön gyakorolt okkultizmusnak mindenféle módszerét. És azt is meg kell látnunk, hogy ezen a Jézus nélküli úton mindig ugyanaz történik. A Jézus nélküli úton mindig ugyanaz történik. Az ember a démon világot használja arra, hogy megtudjon valamit, akár a mi világunkról, akár a transzcendens világról, tudakozódjon, ugye a legkülönbözőbb jóslások, a tévét egyszerűen nem tudjuk úgy kinyitni, hogy valamilyen jóslás műsorban ne kapcsolódjunk, de például ott is működik ez, hogy eltűnik egy mondjuk 3-4 éves gyerek, és már a rendőrség meg mindenki keresi egy napja, vagy két napja, és akkor jelentkezik a magyar táltos, és azt mondja, hogy ő meg tudja mondani, hogy hol van. És tényleg meg tudja mondani. A démon világon keresztül ő információkhoz jut. Ez is mutatja azt, hogy valóságos kapcsolat. Ez valóságos kapcsolatot jelent a démonvilággal. Vagy ugyancsak az ember a démoni világot használja ahhoz, hogy tegyen valamit, hasson valakire, befolyásoljon valamit, legyen ez, akár meg lehet betegíteni valakit, vagy... De és ugyanígy az ördög ezen az úton módon gyógyítani is megpróbál, mert szereti az Istent utánozni. Tehát mindez a dolog hit által történik, ezt tessenek megjegyezni, de a hit által ilyenkor a szellemi démoni világ segítségét vesz igénybe az ember. A ma természetgyógyászatként kínált, és már biztosan okkult hátterű módszerek kivétel nélkül a mágia vagy varázslás kategóriájába sorolható. És a mágiát vagy a varázslást nem az minősíti, hogy nem hat. Hat, működik. Számos ember közölte velem, hogy ő neki ez működött. Persze, hogy működik. Ha nem működne, akkor az Istennek nem kellett volna minket eltiltani tőle, mert akkor magunktól leszoktunk volna róla. Tehát a mágiát az minősíti, hogy az Isten azt mondja, hogy utálatos előtte, és tilt minket. Vajon miért? Ugye? Erre szoktam azt kérdezni, hogy vajon lehet-e az autópályán biciklizni? Lehet az autópályán biciklizni? Lehet. A kressz mégis tiltja. Miért? Azért, mert életveszélyes. mert tényleg veszélyes. És ugyanígy van ez a varázslással is. Most az előadásnak a következő részében a hiszékenység megjelenési formáit vizsgáljuk meg a gyógyászatnak a területén. Én itt három pontot soroltam fel. Az első az a saját elképzelések, vágyak, alaptalan váradalmak. Ez is a hiszékenység kategóriája. A második pontban azokat a dolgokat sorolom fel, amikre én azt mondom, hogy a gonosznak a kínálata, de a gonosz itt még csak a hazugságok atyaként jelenik meg. Tehát ezek a módszerek, ezek becsapnak minket, de a mechanizmusuk, ahogy működnek, az nem abban az értelemben nem okkult módszerek. Bárhogy az okkult hol kezdődik, ugye tudjuk, hogy az okkultizmusnak az első lépcsője az a bálványimádás. És hogyha valaki az egészségét tartja az élete legfőbb értékének, akkor bálványimádó, mert akkor az egészség bálványt imádja, és beugrik esetleg a hazugságok atya kínálatainak. A harmadik pedig, amikor a gonosz már biztosan okkult hátterű, okkult mechanizmusú módszert vagy dolgot kínál nekünk. Az elsőt csak nagyon röviden nézzük, a saját elképzelések, vágyak, alaptalan váradalmak, itt is nagyon sok mindent el lehetne sorolni. Én csak a karizmatikus testvéreinknek a szokvány tévedését szeretném itt említeni a hittel, illetve a hitáltali gyógyulással kapcsolatban. Ugye én azt mondtam, hogy a hitet a tartalma méri, hogy én mit hiszek, az a legfontosabb jellemzője, és az, hogy ezt én milyen erősen hiszem, az tulajdonképpen egy másodlagos dolog. Van egy olyan felfogás a karizmatikus testvéreink között főleg, hogyha valaki nagyon erősen hisz és beteg, akkor az Isten mindenképpen meg fogja gyógyítani. De hát a mi Istenünk az nem egy varázstündér, akit mi a hitünkkel kényszeríthetünk bármire is. Ugye tudjuk, hogy a mi Istenünk egy mindenható, hatalmas Isten, aki valóban bármilyen betegséget, bármilyen stádiumból egyetlen szavával meg tud gyógyítani, de a mi Istenünk szuverén Isten is, aki akkor gyógyít meg valakit, amikor ő akar. Ugye a gyógyítást, azt különösen is az ószövetségi időben is, meg az Úr Jézus idejében is, meg ma is a saját hatáskörében tartotta. Jézus idejében sem gyógyult meg minden beteg. A keresztény hit, persze, hogy természetes dolog, hogyha valaki beteg, szeretne meggyógyulni, de a hívő keresztény, akkor a betegségében és a betegsége idején is az Isten akaratát keresi, és azt igenli, nem pedig az emberi akaratot akarja, vagy próbálja mindenképpen az Istenre kényszeríteni. Tehát ennyit a saját elképzelésekről. A második, a gonosz kínálata, mint csak a hazugságok atya. Ugye hát hihetetlen áru kínálattal találkozunk manapság, és én ugye Tibor itt említette, hogy majdnem 20 éve már, hogy a természetgyógyászatnak a kritikájával foglalkozom, nagyon sok telefonhívást kapok, például a Biotron lámpával kapcsolatban is, hogy aznak van-e valami okkult háttere, okoz-e okkult fertőzést, vagy nem. Hadd említsem meg csak is pihenés gyanánt, hogy egy alkalommal karácsony másnapján, 34 órakor érkezett egy telefon, amelyik a Biotron lámpának az okkult vagy nem okkult voltáról kérdezett engem, és egyik lelkész barátomra hivatkozott a telefonáló. Tehát ez izgatja az embereket. Na most a Biotron lámpa nem rossz, csak éppen nem éri meg az árát. Ugye ide írtam az én ismereteim szerinti pillanatnyi vagy mostanság való árát, többféle is létezik belőle. Amit kínálnak a vele való gyógyítással, annak hadd mondjam így, hogy orvosilag a negyede sem igaz. Rengeteg blöff és mesemóka van. Van néhány olyan indikáció, ami orvosilag is esetleg rásegíthet a gyógyulásra, mint például viszeres lábszárfekének a gyógyításánál, vagy valószínű, hogy a gyógyítás segíti egy arcüreggyulladásnál, vagy egy középfülgyulladásnál, de ugyanezt egy közönséges infralámpa ugyanúgy megteszi, vagy az a népi gyógymód, amit én is még a nagymamámtól tanultam, ugye amikor a kisgyerekeknek fájt a fülük, akkor egy pamutzokniba forró sót tettek. Hát pont ugyanazt el lehet vele érni, mint a bioptron lámpával, ami ugyan okkult fertőzést nem okoz, de hogyha ezt vesszük meg, akkor valószínűleg, hogy a pénzünket másra költjük, mint amire kaptuk. A következő, amikor a gonosz még csak mint a hazugságok atya kínál nekünk, az a hihetetlen arzenálja és kínálata a gyógyhatású és egészség megőrző készítményeknek. Én ezeknek is különféle neveket szoktam adni, például itt ezen a képen az ügyeletes csodaszereket sorolom fel, ami az elmúlt 20 évben változott, hogy éppen melyik volt, aloe vera, béres csepp, svédcsepp, Herbalife, noni juice, ugye nem tudjuk bekapcsolni úgy a tévét, hogy a noni juice-t ne hirdessék nekünk. Na most ezeknek, mondjuk nem a noni juice-ra gondolok, de az aloe vera, a béres csepp, ezeknek van valami jó hatása, de tessenek elhinni, hogy uzsora áron. Uzsora áron. A fele sem igaz annak, a negyede sem, amit mondanak róla, és ami jó van benne, az más úton is hozzáférhető, vagy egyszerűen természetes úton hozzáférhető. A második csoportot én egyszerű pénzhajtóknak hívom. Ugye a patikákban lehet kapni vízhajtókat, mindenki ismeri, hogy léteznek ilyen gyógyszerek, hogy vízhajtók, és lehet kapni pénzhajtókat. Ezeknek az a jellegzetességük, hogy az ég adta világon semmiféle hatásuk nincsen. Ilyen például a pívíz, vagy az életkristály. Ezekről elmondhatjuk, hogy ezt egyszerűen csak kidobom a pénzemet. Semmiféle értelme, hatása, jó következménye, de rossz következménye sincs, hogyha ezeket fogyasszuk. Vannak az ilyen egyszerű pénzhajtók között azonban olyanok, amiknek lehet nem kívánt hatása. Ugye néhány évvel ezelőtt éppen egy keresztény konferencián az egyik testvérünk állt elő a lúgosításnak a csoda módszerével, hogy na ez aztán az egészségünknek a megőrzésére a legjobb módszer, és hát most itt az idő arra, hogy a népünk egészségi állapota javuljon, hogyha mindenki ugye fogja ezt csinálni. Hát ha az ember a Google-be beírja pH csoda, vagy a lúgosítás szót, akkor nagyon hamar megtalálja, vagy én nagyon sokszor láttam a pH csoda című könyvet, mondjuk a metró, az aluljáróban lévő könyves polcokon. Egy Robert Oyang sejtbiológusra hivatkozik ez a könyv, és ez az egész elmélet, amit a Robert Oyang új biológia elméletnek nevez. Ennek az elméletnek a lényege az, hogy akik károsító életmódot folytatnak, tehát egészségtelen étrenden vannak, sok fehérlisztes szénhidrátot, zsíros húsokat fogyasztanak, kevés vagy semmi zöldséget és gyümölcsöt, még ráadásul dohányoznak, mozgásszegény életmódot folytatnak, ezek következtében elhíznak, aztán kijön rajtuk a cukorbetegség, a magas vérnyomás és így tovább. Ez az elmélet azt állítja, hogy a szervezetük elsavasodik. A szervezetük elsavasodik. Tehát mindaz, amivel ez az elmélet foglalkozik, ez valóban ismerős, van igazság magva, így ha keresztény terminológiával foglalkozunk, akkor úgy mondhatjuk, hogy azokról van szó, akik életmódi bűnökben vannak. Életmódi bűnökben vannak. Orvosilag is ezt a korképet ezt meg lehet fogalmazni, ez egy létező, valós, manapság nagyon gyakori korkép, kis hazánkban különösen is. Orvosilag úgy mondjuk ezt, hogy ez a metabolikus szindróma, vagy magyarul úgy szokták mondani, hogy ez a négyes fogat, ugye az elhízást tartalmazza, a cukorbetegséget, a magas vérnyomást és a vérzsírrendellenességeket. Azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen a szívérrendszeri betegségek, amiben ma Magyarországon minden második ember meghal, valahol itt szokott kezdődni, mert azt mondhatjuk, hogy a szívinfarktus, az agyérkatasztrófák, vagy a szívelégtelenség ennek a metabolikus szindrómának a szövődménye, vagy még helyesebb talán így mondani, hogy a végállomása. Igen ám, idáig az elméletnek igaza van, tényleg vannak ilyenek, és azok így néznek ki, annak az ezzel jár. De az elsavasodás már úgy, ahogy ez az elmélet leírja, egyáltalán nem igaz. Az ember vérének a pH-ja a végsőkig stabil. Olyan csodálatos szabályozó rendszert épített az Isten a szervezetünkbe, hogy az az utolsó, az élet utolsó óráig stabil, stabilan marad. Én sokáig dolgoztam, meg ügyeltem intenzív osztályon, és pontosan onnan tudtuk, hogy valakinek az állapota fordul, és már nem fog visszafordulni. Amikor a pH, mi néztük a pH-t, egy olyan intézetben dolgoztam, ahol a vér pH-t rendszeresen mértük, amikor az elkezdett elmenni savas irányba. Ugye? Tehát az elsavasodás, mint olyan, nem létezik. Tehát idáig az elmélet, és utána következnek a hangsúlyeltolások és csúsztatások, és az egész arra megy ki, nem azt tanácsolja ez az elmélet, vagy ez a PH csoda című könyv, hogy akkor tessék abba hagyni az életmódi bűnöket és egészségesen élni, hanem a megoldás micsoda? Hát a megoldás azoknak a csodálatos, lugosító készítményeknek a megvásárlása és fogyasztása, amiket ők akarnak nekünk eladni. Ugye? Ez is egy olyan dolog, hogy szinte nem lehet bekapcsolni úgy a tévét, hogy a lugosításról valami jó tanácsot ne kapjunk. Ugye táplálék, kiegészítők, lugosító, sókeveréke, vagy ez a Super Greens, ez a sláger, ami nem más, mint 49 féle biozöldség és fű szuperkoncentrátum. Ha ezt fogyasszuk, és akkor majd a szervezetünk visszafordul, ha elsavasodott. Igen, ám, de ezt ők nem csak kezelésként ajánlják, hanem megelőzésként. Tehát a teljesen normális testsúlyú egészség imádók fogják ezt megvenni, és lugosítani a szervezetüket, akarom mondani, ők azt hiszik, hogy lugosítják a vérüket, akiknek az ég adta egy világon semmi szükségük nincsen rá. És a vérük pH-ja nem fog változni. Azt olyan stabilra beállította, olyan szabályozó rendszert adott nekünk az Isten, hogy az olyan marad, ami ennek kell lennie, viszont ha valaki folyamatosan ilyen lugosító dolgokat szed, minden váladéka lugos lesz. Lugos lesz a nyála, lugos lesz a vizelete. Persze van olyan vesekőbetegség, olyan fajta vesekőbetegség, ahol jót tesz az, hogyha lugos a vizelet. Ilyenkor az orvos is azt szokta ajánlani, vagy valami ilyen gyógyszert ad az illetőnek. De akinek nincs ilyen vesekőre hajlama, az mi a búbánatnak szedje? Kizárólag azért, hogy az ilyesmi gyártók meggazdagodjanak, nem? Arról nem is beszélve, hogy nőknél az ilyen lugosítás például kitűnő, befolyásolhatatlan nőgyógyászati gombásodást okoz, ami nagyon sok kellemetlenséggel jár. Tehát a lugosítás, ami sok-sok pénzbe kerülhet, és nagy üzlet, még rossz következményei is lehetnek. Nézzük még meg, amikor a hazugságok atya a vitaminokat kínálja. Ugye hát a vitaminok aztán mégiscsak jó dolgok, de manapság ezekkel is a hangsúly annyira elfutott, ugye amikor én az egyetemet elhagytam több mint 40 évvel ezelőtt, akkor nekünk megtanították a vitamin hiánynak a tüneteit. Az orvoslás ma tanulja a folyamatos vitamin túladagolásnak a következményét. Ugye és Magyarországon különösen a Lenkei Gábor, a szientológus Lenkei Gábor, akit a vitamin királynak tartanak, az ő vitaminjai azok, amik hát igazán mutatják ezt a hangsúlyeltolódást. Ugye bizonyára a testvérek is hallották, nem most volt 2009-ben, tehát már egy pár évvel ezelőtt, amikor a budapesti sportarénába Lenkei meginvitálta a magyar nyugdíjasokat ingyen és bért mentve az ő termékeinek a bemutatójára, és a nyugdíjasok nem csak ingyen és bért mentve nézhették ezt végig, hanem utána kaptak valamilyen készítményt, ami éppen kéznél volt sorban, és én egész biztos vagyok benne, hogy erre Lenkei nem fizetett rá. Tudjuk a szientológusokról, hogy nagyon fontos nekik a pénz. És azóta azt is tudjuk, a Gyógyszerészeti Intézet bevizsgálta a készítményeit, hogy több százmilliós büntetést is kapott, mert a készítményei közül nagyon sok nem csak egyszerűen felesleges, nem csak egy, hanem káros is. Káros is. De sem a büntetések, sem semmi ezt a folyamatot nem bírta megállítani. És ez a mondjuk két dolog, amit itt részleteztem, a lugosítás vagy a vitaminok hangsúly eltolódásai, ez csak két kiragadott példa. Reggelig itt ülhetnénk, hogyha tételesen végig akarnánk menni ezeken a különböző egészség megőrző gyógyhatású készítményeken. Tehát mindig gyanakodjunk, de különösen gyanakodjunk olyankor, hogyha az immunrendszerünket akarják erősíteni, ugye? És melyik az a gyógyhatású készítmény, amire ezt nem írják rá, ugye? Az immunrendszer az egy nagyon bonyolult rendszer, és ma a tudomány ott tart, hogy nagyon sok mindent tudunk az immunrendszer működéséről, hihetetlenül előre haladott az immunológia tudománya, de a tudomány még ott tart, hogy már sok mindent tudunk a működéséről, de még azt, hogy hogyan lehetne erősíteni, nem tudjuk. Ugye? Ez kitűnő talaj annak, aki aztán ők aztán tudják, akik bármiféle jó módszert tudnak ajánlani. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy nem kell ezt nekünk olyan rossz indulatúan megítélni, mert sokszor jó ötletekből indulnak ki. A baj csak az, hogy amíg egy ötletből valóságos gyógyszer lesz, ahol nagyon sok idő telik el, nagyon sok munka kell hozzá, és nagyon sok pénz. Sokkal egyszerűbb egy ötletet tényként tálalva piacra dobni. Ugye? Akkor mindjárt hozza. Mindjárt hozza a hasznot. Mik azok, amiket elsősorban immunerősítőként ajánlanak? Ugye ezek az összefoglaló nevén az antioxidánsok. Tulajdonképpen a vitaminok is mind antioxidánsok, vagy antioxidánsok az a Q10, vagy a flavonoidok. Azt mondhatjuk, hogy ezek az anyagok, ezek a zöldségekben és a gyümölcsökben kellő mennyiségben jelen vannak. Tehát amikor az ember egészséges összetételű étrenden van, akkor mindezt beviszi a szervezetébe, anélkül, hogy bármit tudna ezekről a dolgokról. Ugye? De az nem nagy üzlet. Az nem nagy üzlet, ha csak a zöldséget és a gyümölcsöt fogyasztjuk el, hanem táplálék kiegészítők formájában akarják nekünk ezt beadni, eladni. Ugye? Az emberek nagy része különböző táplálék kiegészítőkbe hisz, és azokat rendszeresen dobja ki rá a pénzét, és rendszeresen fogyasztja. Pedig amikor ugyanezeket az anyagokat például ilyen táplálék kiegészítők formájába adják, akkor egyáltalán nem biztos, hogy ugyanazt hozzák, mint amit akár a jó ötlet is felvetett. Ugye erre egy konkrét példa, itt van egy beta-karotonoid doboz is az ábrán. Ezeket a tüdőráknak a megelőzésére használják. Ugye mindenki tudja ez, ma már egy köztudott dolog, hogy a dohányzás tüdőrákot okoz. És ők nem azt mondják, hogy hagyd abba a dohányzást, és akkor majd nem kapsz tüdőrákot, hanem azt mondják, hogy fogyaszd mellé a bétakarotinoidokat, és akkor az majd ellensúlyozza és megvéd a cigaretta tüdőrák okozó hatásáról. Aztán olyan sokan szedték már, nagyon sok a önkéntes kísérleti alany, az orvoslás általában ezeknek az ötleteknek és divatoknak utána megy, de történetesen ezt a dolgot megvizsgálták, és több nagy létszámú vizsgálat is azt bizonyította, hogy akik dohányoznak és ezeket a karotinoidokat szedik, azok között több lett tüdőrákos, mint akik csak dohányoztak. Tehát ez balul is kiüthet, de ezeket a nagy vizsgálatokat, amik az orvosi cikkek, orvosi folyóiratokban megjelentek, ezeket nem reklámozzák. Ezeket tudja az, aki egy kicsit utána megy, mert ezeket ma is ugyanúgy ajánlják. Teljesen mindegy, hogy a tényeken alapuló orvoslás mit mond róluk. És akkor most térjünk rá a már biztosan okkult hátterű kínálatokra. Ugye ezeket én úgy szoktam hívni, hogy úgynevezett természetgyógyászat, mert Magyarországon most kezdik talán alternatív medicinának kezdeni nevezni. A Magyar Nemzetben ebbe az évben jelent meg egy cikk, az újságírónő vallomása szerint, aki ezt írta, 3 ilyen alternatív módszert is kipróbált a saját bőrén, és tapasztalta annak az idézőjelbe való jó hatását. Ezeket én úgynevezett természetgyógyászatnak hívom, mert sem a természethez, sem a gyógyászathoz, sem a tudományhoz a világon semmi közük nincsen. Ide három csoportot sorolok, az akupunktúra csoportot, a lazításon, relaxáción alapuló csoportot és az energiagyógymódokat. Ezeken fogunk nem túl részletesen végigmenni. Ugye az akupunktúrával az a probléma keresztényként, hogy tulajdonképpen a klinikai orvoslás is már beemelte a saját gyakorlatába. Ugye tudjuk, hogy a klasszikus akupunktúra az a kínai vallásnak, a taoizmusnak a gyógymódja. Tehát egy vallásnak a gondolkozását követi, és a hátterében ez a mikro-makrokozmosztan azonosság alapelve van. Tehát ez egy vallásos fikció. Az ő elképzelésük szerint, vagyis a taoizmus elképzelése szerint, a világ mindenség tükröződik az emberi szervezetben. És ilyen megfeleléseket keresnek, mint hogy ugye a folyóknak az véredények felelnek meg. Jól is hangzik. És az ember szervezete az bizonyos testrészein tükröződik, mint a fülcimpa, az íris vagy a talp. És ők azt mondják, hogy az energia áramlásnak a hibája okoz minden betegséget, amit ők aztán a tűszúrással állítanak helyre. Ez azonban egyáltalán nincs tudományosan bizonyítva, még erre rátérek. Az akupunktúra csoportba tartozók, a fülakupunktúra, ugye ahogy mondtam, a fül, az írisz és a talp, a szervezetnek a kivetítődése. Ugye a fülünk olyan, ha eleresszük a fantáziánkat, olyan, mint ahogy a magzat fekszik az anyaméhben, és ennek megfelelő aztán a térkép, hogy hova kell szurkálni a tűket. És hasonló térképet kapunk az íris diagnosztikához is, hogy az íriszén is kivetítődik az ember, ott is tükröződik a szervezete, ugye? És akkor elmegy valaki íris diagnosztikára, és valóban megmondják neki, hogy kettes típusú diabétesze valószínű, hogy van. Hát én ezt íris diagnosztika nélkül úgy ránézésre megmondom, mert csak egy-két dolgot kell tudni. Például azt, hogy Magyarországon 10 ember közül 6-nak idősebb korára kettes típusú cukorbetegsége lesz, és ha az illető testes egy kicsit elhízott, akkor már ez nagyon valószínű. Ezt nem is kell az írisen nézni. Na most, tehát az íris diagnosztika az tulajdonképpen egy ilyen jóslás. Jóslás. Az akupunktúra csoportba tartozik a nagyon elterjedt akupresszúra, ami valóban az akupunktúrának egy széles körben népszerűsíthető változata, ami az akupunktúrás helyeken a tűszúrás helyett nyomást vagy masszírozást használ. Ugye a tűszúrás az egy kicsit cécos dolog, és vannak veszélyei, azért nem olyan egyszerű azt csinálni, úgyhogy ezért kitalálták az akupresszúrát, ami pontosan ugyanolyan hatékony. Vagy ugye itt van a talpmasszázs, vagy reflexológia, ez az akupresszúrának a talpon végzett változata, itt a térkép, ami szerint csinálják. És hadd mondjam a testvéreknek azt, hogy a kineziológia, ami szintén most kezd divattá válni kis hazánkban, az nem más, mint az akupresszúrának a 20. századi átirata. Ez a múlt század 60-as éveiben egy csontkovács Amerikában találta ki, de az egész gondolkodás módja mögött felfedezzük az akupunktúrának a gondolkozását és elképzeléseit. Tehát az akupunktúrát végtelen sok indikációval használják, még amit leggyakrabban nálunk is használnak, az a fájdalomcsillapító hatás, és tulajdonképpen a fájdalomcsillapító hatással voltak olyan nagy vizsgálatok, amikre azt mondhatjuk, hogy ha ez tudományosan egyáltalán valaha bizonyítható lesz a hatása, vagy az úgy mondom, hogy a hol van, hol nincs hatás, akkor ennek ki kéne derülni. Ugye amikor valaminek a mechanizmusát megismerjük, és már biztosan tudjuk, akkor az nagyon egyszerű lesz, nagyon egyszerűvé válik, és érthetővé válik. Hát az akupunktúra a fájdalomcsillapító hatásával kapcsolatban legalább 10 elmélet van forgalomba. Én ezek közül, és a nyugati orvoslás is, azt tartja a legvalószínűbbnek, hogy a hipnózis útján hat. A hipnózisnak ez egy sajátos, rituális formája. Így mondják, hogy a hipnózisnak a rituális formája. Hát miben vannak ritusok, ugye? A vallásokban vannak ritusok. Tehát az akupunktúráról azt mondhatjuk, hogy az alkalmazása tulajdonképpen vallásgyakorlat. Úgy is fogalmazhatok, hogy a kezelés az egy vallási szertartás. Ugye a taoizmus vallási szertartása. Ugye amikor mi egy vallási szertartást végzünk, mondjuk úrvacsorát veszünk, akkor hitünk szerint kapcsolatba kerülünk a mi úrunkkal és egymással. Hát amikor valaki egy más vallást gyakorol, az sem közömbös. A Biblia azt tanítja, hogy a más vallások hátterében az ördög van. Tehát nem véletlen, hogy Pál apostol figyelmeztette a korintusi hívőket, ugye a Korintus 1 Korintus 10-20-ban olvassuk ezt a figyelmeztetést, hogy amit a pogányok áldoznak, azt ördögöknek áldozzák, és nem Istennek. Azt pedig nem szeretném, ha ti az ördögökkel lennétek közösségbe. Tehát lehetséges, hogy valami átmeneti jó hatása van az akupunktúrának, lehet, hogy valakinek a mozgásszervi betegségének a panaszai átmenetileg visszavonulnak, de akkor ő a taoizmus vallását gyakorolta, és annak a veszélynek tette ki magát, hogy kapcsolatba kerül a taoizmus hátterében lévő szellemiséggel. Tehát én azt gondolom, hogy ha mi hívő keresztények vagyunk, akkor ezt nem kívánjuk gyakorolni. Amíg az akupunktúra és az egész ide tartozó csoport az a taoizmusra vezethető vissza, ugyanígy a lazításon, relaxáción alapuló csoport módszerei a hinduizmusból, India ősvallásából vezethetők le, és itt az alap a jóga, ami nem más, mint a hindu vallás önmegváltó módszere. Tehát a jóga az nem egy légző gyakorlat, nem egy torna, még csak nem is meditáció, hanem szintén egy vallásos szertartás, a hinduizmusnak a vallásos szertartása. Na most a jógának a továbbfejlesztésével, vagy hogy így mondjam, vallástalanításával, és csak a nem csak a passzív, de az aktív meditációnak a hozzá kapcsolásával különböző ilyen személyiségfejlesztő tréningeket fejlesztettek ki. Ugye az aktív meditációról pedig hadd mondjam, hogy az nem más, mint a sámánoknak az alapmódszere a vizualizáció. Ilyen aktív és passzív meditációt egyaránt alkalmazó pszichotechnikák közül nagyon sok van Magyarországon, mint amilyen a Szilva-féle agykontroll, a pozitív elmetudománya, vagy az egyéb tudattágító, valláspótló módszerek, mint Joseph Murphynek a tudatalatti vallása, vagy Ron Hubbardnak a dianetikája, a szientológia. Ezek közül azért legelterjedtebb és legnépszerűbb az agykontroll. Tehát ezek voltak a relaxáción alapuló módszerek vázlatszerűen, és a harmadik az energiagyógymódok, ami kivétel nélkül az ezoterika és parapszichológia tárgykörbe tartoznak. Ugye ide sorolhatók a legkülönbözőbb kézrátételes kezelések, a falusi javasasszonyok gyakorlatától a Japánból importált reikiig, tehát a kézrátételes kezelések, vagy a szellemgyógyászat, vagy távgyógyítás, ugye ilyen gyógyító nagymesterek voltak és vannak is hazánkban, idegen szóval ezeket parafenoméneknek nevezzük, bizonyára emlékeznek a testvérek, hogy Gyurcsok József évekig reklámozta magát a buszoknak a hátulján, és a Budapest TV-ben távgyógyított. Nem tudom azt se, hogy egyáltalán még létezik a Budapest TV, és Gyurcsok József gyógyít-e még, vagy nem, de józan paraszti ésszel elképzelni nehéz, hogy amit ő csinált, arra bármi is történjék. Én például egyszer végignéztem a grimaszait, ahogy szugerált a telefonon keresztül egy asszonyt, aki azt mondta, hogy itt a nyakán úgy vélte, hogy a pajzsmirigyében van egy csobó, és itt távgyógyítással el akarta tüntetni ezt a Gyurcsok. Na most, ugye azt gondoljuk, hogy hát itt a világon semmi nem történhet. Mert azt már aztán nem szokták reklámozni, amikor az így kezelt betegeknek halálfélelme lesz, hallucinációi lesznek, vagy agresszívé válik, vagy öngyilkossági késztetéssel bekerülnek álmaosztályra. Az ilyen parafenomének közé sorolhatjuk akár Kovács Andrást, a magyar táltost, ugye, aki a pszichotronika gyönyörű szép nevű módszert alkalmazza. A pszichotronika az a léleksebészetnek mondják, ők azt állítják, hogy a beteg szervezetet gondolati úton egészségesre cserélik. Hát nagyon egyszerű volna egy szívműtét helyett, ha csak gondolati úton ki lehetne cserélni. Hát én ezt nehezen tudom elképzelni, de az különös, hogy Kovács András, amikor aztán a gerincsérve lett, mégiscsak a neurológiai klinikán operáltatta meg magát. Ez azért elgondolkoztató. Vagy Budapesten is működik egy, biztos több is, én erről az egyről olvastam a Magyar Nemzetbe, ebbe az évben jelent meg, egy Tóth Tibor nevű táltós és csontkovács. Az energia gyógymódok közé sorolható, ami már egy kicsit testközelebb van hozzánk, a homeopátia. Ugye a homeopátia, amit egy teljesen ártalmatlan dolognak gondolnak, a testvérek is talán, meg úgy kínálják, ugye, a szelíd gyógymódnak kínálják, de ennek a hátterében egy varázslásos metodika van biztosan, amit minden szernek a készítésénél végeznek. A szerkészítés, ugye a homeopátia atya, ez a 19. század első felében élt és dolgozó Hahnemann Samuel Hahnemann, ő fejlesztette ki ezt a módszert. Tulajdonképpen az ő korában ez egy pozitívum volt, mert akkor a különböző érvágások és purgálások voltak divatba, orvoslás címén, aki azt túlélte, hát az biztosan hosszú életű volt. És ezzel szemben jött Hahnemann az ő szelíd gyógymódjával. A szerkészítés az ma is ugyanúgy folyik, ahogy 200 évvel ezelőtt. Két mozzanat, a két lépcsője van, az egyik a higítás, a másik pedig a potenciálás. A higítás az abból az ötletből jött, hogy már Hahnemann idejében is ismerték a maláriát, sőt ismerték a maláriának a gyógyszerét, a kinint is. És Hahnemann azt tapasztalta, hogy ha kinint egy egészséges embernek nagyobb adagba adnak, akkor ilyen malária-szerű állapotba kerül, olyan tünetei lesznek, mint amilyen a maláriának, és ebből következtetett ő arra, hogyha egy szer valamilyen nagyobb adagban valamiféle tüneteket okoz, akkor kis adagban, nagy higításban talán ezeket a tüneteket gyógyítja. Igen, ám csak a homeopátiás készítményeket annyira felhigítják, hogy amit mi megveszünk esetleg ilyen készítményt, abban már az eredeti anyagnak egyetlen molekulája sincs. Tessenek elhinni, az egy higító folyadék, vagy az ilyen kis cukorgolyocskákra viszik ki, és azon sincs semmi. Tehát nincs benne hatóanyag, az nem hathat. Ilyen értelemben azt mondhatjuk, hogy orvosilag tulajdonképpen placebo. Placebo, bizonyára tudják a testvérek, hogy a placebo hatóanyag nélküli gyógyszert jelenti, ami az orvoslás használ, és olyan dolgoknál például nyugtatóként vagy altatóként az működik is. Ugye én egy olyan osztályon dolgoztam, ahol a főnököm nem kedvelte az altatókat, úgyhogy ott a nővérek nem osztogathatták este a betegeknek, hanem csak az ügyeletes orvos adhatott, de ő sem nagyon adhatott igazi altatót, hanem ilyen piros-zöld-sárga tablettákat osztottunk, amiben nem volt hatóanyag, és az osztályon mindenki jól adott. Ez a placebo, ugye? Amikor a kisgyermekeknek a banális hurtos betegségben placebot adunk, az ugyanúgy meggyógyul. De tehát a homeopátiás készítményeket borsos áron megvesszük a semmit orvosi értelemben. Igen ám, csak nem tekinthetünk el keresztényként a gyógyszerkészítés másik mozzanatától, a dinamizálástól. Ez azt jelenti, hogy meghatározott ideig rázzák ezeket a készítményeket. Hahnemannak az utasítása szerint, mai napig is Hahnemannak az utasítása szerint, mert az ő is úgy tartotta, hogy nem a benne lévő hatóanyag hat, hanem a kozmoszból belegyűjtjük a kozmikus energiát, és az fogja majd gyógyítani azt a betegséget, amire kiválasztották. Tehát éppen ezért tudjuk, hogy ezért varázslásos módszer. Én beszéltem egyszer még a rendszerváltás előtt ilyen KFT-be homeopátiás gyógyszereket vagy készítményeket gyártó valakivel, aki elmondta, hogy a ezeket a higítmányokat nagy hengerekbe rázniuk kellett, mielőtt üvegekbe szétmérték. Tehát ezt mindig csinálják. Ugyan nem magyarázzák meg nagyon sokan nem is tudják, hogy miért kell, de csinálják, és ennek a célja, tehát itt megint a hit van mögötte, de ettől egyszerűen nem tekinthetünk mi el. És hogyha valaki placebót akar, akkor ne vegyen be gyógyszert. Nem igaz, semmiet. Az energiagyógymódok közé tartoznak a kristálygyógyászat, a gyógyító kövek, ami közül ma nagy divat a jádeköves masszázságy, ugye Borsos Árél, és ennek a hátterébe is ugye okkult mechanizmus van. Ugyanide tartoznak a mágneses kardkötők, talbetétek, vagy a Bach-féle virágterápia, és az energiagyógymódok közé tartozik. Az energiagyógymódoknak az elmúlt 20 évben számtalan neve volt, ezt kezdetben magnetikus gyógymódoknak hívták, aztán szeretik a mai napig is bioenergetikai módszernek hívni. Ugye ez attól is függ, hogy kinek akarják eladni. Hogyha mondjuk ateista embereknek akarják eladni, akkor bioenergetikai módszerről beszélnek. Hogyha egy hívő kereszténynek, akkor hídgyógyításról beszélnek, vagy parapszichológiáról. Az energia, amikor az ember az ilyen irodalmat idézőjelbe olvassa, úgy tűnik, hogy minthogyha az Isten neve helyett használnák, de semmiképpen nem mondható ez az energiafogalom annak az energiafogalomnak, amit mi a fizika órán tanultunk. Itt valami természetfeletti energiáról, kozmikus energiáról, ősenergiáról van szó. És nekem meggyőződésem, hogy a gyógyítók démoni hatás alatt állnak, és démoni erőket közvetítenek. Ez tulajdonképpen a gyógyító képesség szokásos elsajátítási útja is bizonyítják. Például az, hogy nagyon sokan a gyógyító képességüket egy agykontroll tanfolyamon fedezik fel, vagy reikit végez, és utána a gyógyítóvá egy beavatás kapcsán minősítik. Ugye, beavatás miben van? A vallásokban. Tehát ezek nagyon igyekeznek vallástalanítani a módszereket, de a tanfolyamok végére kiderül, hogy ez nem megoldható. Beavatás szükséges. Tehát azt mondhatjuk, hogy eljött a hiszékenység és a hamis kor, hitnek a korszaka, de Isten tilt minket a Jézust megkerülő utaktól, ezek utálatosak ő előtte. És azért olvastam föl a jópásztor példázatot, mert itt Jézus világosan elmondja azt, hogy létezik a tolvaj, elmondja azt, hogy kapcsolatba lehet vele kerülni, és azt is elmondja, hogy lehet, hogy tetszetős jelmezbe érkezik, de előbb-utóbb mindannyian rá fogunk jönni, hogy lopni, ölni és pusztítani jött. A hiszékeny ember, aki ezekbe belesétál, tapasztalatokra fog szert tenni. Ugye javulhat a közérzete, átmenetileg kevesebb panasza lesz, hogyha akupunktúrás kezelésnek tette a mozgásszervi betegségének a panaszai visszavonulhatnak egy akupunktúrás kezelés, vagy a jádeköves masszázságynak a használatával, vagy megvédik a vitaminjai, legalábbis ő azt hiszi, hogy azok védték meg, vagy beteljesednek életében a horoszkóp jóslatai. Tessenek elhinni, hogy ezek egy szinten lévő dolgok. Az ilyen ember tapasztalatai azonban nem a teljes valóságról tájékoztatnak. Az ilyen ember tapasztalata szerintem olyan, mint mikor a hal megkóstolja a csalit. Mi a csali? Hát egy finom jó falat a halnak, nem? De ha bekapja, akkor abban benne van a horog. A csaliban mindig van horog, ezt nem szabad elfelejtenünk. Az igazi keresztény hit a soha nem köt egy-egy gyógymódhoz, gyógyítóhoz, diétához, gyógytejához, gyógyszerhez, tornához, még csak hívő keresztény orvoshoz sem, hanem a minket kereső és szerető Istenhez köt. Tehát, hogyha valami bajunk van, mindannyian nagyon hamar sietünk az Istenhez, de persze természetes, hogy akarjunk meggyógyulni, de ha hívő keresztények vagyunk, akkor a betegségeinkben is az Isten akaratát keressük és igeneljük. Mert a Krisztusba vetett hit az egyetlen, ami védettséget és biztonságot nyújt, akkor is, amikor Isten már valakit elvisz erről a földi világról. Én sok hívő keresztény ember halálát követhettem. És valóban láttam, és tapasztaltam, hogy Jézus Krisztus ott volt velük, szinte tapintható módon. Nem volt bennük félelem, és biztonság és bizonyosság volt bennük. ez semmilyen más hit nem ad, csak a keresztény hit. A valós és a látszat gyógymódok szétválasztására azonban jó kritériumként kínálkozik a hit. Nekem meggyőződésem, hogy a hit semleges, hitet nem igénylő, tudományosan igazolható módszerek Istennek a jó ajándékai. A tudományosan igazolható módszerek, ezek mindig a tényeknek a szintje. Olyan különös, hogy manapság ugye beszélünk klinikai orvoslásról, tudományos orvoslásról, de ma ezeket tényeken alapuló orvoslásnak hívják, mert olyan nagyszámú bizonyíték, valóságos bizonyíték van arra, hogy amit csinálunk, az működik, és jól működik, és hit nélkül is működik. Ugye? A tényeken alapuló orvoslás hatása az bizonyítható. Ezen azt értjük, hogy pontosan lemérhető, kimutatható és ismételhető. Ez az én szakmámban különösen így van. Ugye sok magas vérnyomásos betegnek a vérnyomását állítom be, és ez pontosan lemérhető. A gyógyszerek hatása 2 hét alatt fut föl, a 3. héten, hogy szedi a gyógyszereit, ha eltaláltuk a megfelelő kombinációt, akkor normális lesz a vérnyomása. És ha abba hagyja a gyógyszereit, és van annyi esze, bocsánat, hogy így mondom, hogy még a 3. héten is méri, mert 2 hét kell a kiürüléshez is. A 3. héten ismét föl fog menni a vérnyomása, és utána, ha újra szedi, akkor újra fog hatni. Tehát pontosan lemérhető, kimutatható, ismételhető a hatás. Az Isten előtt kedves gyógymódok hatásosságukhoz nem követelnek hitet. Hogyha valakinek tüdőgyulladása van, és kapja a megfelelő antibiotikumot, ha azt se tudja, hogy mit kap, akkor is meggyógyul. Tehát a tudtán kívül kezelt beteg is meggyógyul. A mai látszatgyógymódokkal kapcsolatban pedig hangoztatják, hogy hinni kell benne, illetve azoknak használ, akik hisznek benne. Hát ezekben az esetekben vagy placebo hatásról van szó, vagy pedig igazi varázslásról. És hogyha valaki ilyen varázsló módszertől meggyógyul, nehogy azt gondolja már, hogy az Isten gyógyítását közvetítették ezek. Ugye, ahogy a mi világunkról való ábrát mutattam, egyszerűen nem lehetséges, mert ez az ajtó máshova nyílik. Nem az Isten felé nyílik, hanem a démon világba nyílik, és az Istentől minket a bűntorlasz elválaszt. Tehát ezek az utak nem vezetnek ő hozzá, és nem az Isten gyógyítását közvetítik. A látszat gyógymódok nekem meggyőződésem, hogy igazából nem gyógyítanak. Nem gyógyítanak. Panaszokat átmenetileg elfedhetnek, mondjuk, hogyha valakinek vakbélgyulladása van, és egy gyógyító ugye megszünteti a hányását és a fájdalmát, a folyamat meg tovább megy, akkor majd ki fogjuk adni a vakbele, és hasátja gyulladása lesz. Ugye? Tehát ezek legfeljebb elfedik a tüneteket, de az életünket valóságosan befolyásoló betegségeken nem változtatnak. Én erről akkor győződtem meg, amikor mindezeknek a tanulmányoknak utána elgondolkoztam, a 2 Tesszalonika 2:9-12-n ide kiírtam. Én ezt ajánlom mindenkinek az egész részt elolvasni és tanulmányozni, mert itt az Isten igéje előre figyelmeztet minket. Egy kis részt ide kiírtam, ami arról szól, hogy a törvénytipró eljövetel a sátán munkája a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával, és a gonoszság mindenféle csalásával. Azt, hogy a hazugságnak hatalma van, ezt az utóbbi évtizedekben ugye megtapasztaltuk a politikában, de a hazugságnak csodái is vannak. Vagyis ezek csodának sem igaziak, csak utánzatok. Tehát ezekkel a módszerekkel csak valami utánzati áldozatok lehetünk, az eredmény a hazugságnak a csodája. Azt mondhatom, hogy az utóbbi évtizedben a tényeken alapuló tudományos orvoslás óriási eredményeket ért el, és azokban az országokban, ahol ezeket az ismereteket komolyan veszik, és gyakorlattá tették, ma már az emberek 10-15 évvel hosszabb életet élnek, és az életminőségük is messze jobb. Ugye ma Magyarországon én kardiológus vagyok, úgyhogy mindig efelől tudom megközelíteni a dolgot, de azt mondhatjuk, hogy még mindig minden második ember szívérendszeri betegségben hal meg, körülbelül 10 évvel hamarabb, mint a nyugat-európai társaink, vagy úgy is mondhatom, hogy mint muszáj lenne. Az Európai Unió nyugati tagállamaiban, vagy Észak-Amerikában már csak minden harmadik, és 10 évvel később. És ennek az az oka, hogy ma Magyarországon még mindig 3-szor annyi szívinfarktus és 4-szer annyi agyi érkatasztrófa fordul elő, mint Nyugat-Európában vagy az Egyesült Államokban. Az onkológia nem szakmám, de hasonló a helyzet bizonyos értelemben a rákos betegségek területén itt. És ott is nagyon sok fejlődést látunk. Tehát az orvoslás a sokkal többet kínálna a mi népünknek, mint amit tapasztalhatunk. Tehát, hogyha nálunk is nagyon hamar lehetne javítani a népünk egészségi állapotán, hogyha az embereket a valós megoldások érdeklik. És itt ne azt mondják a testvérek, hogy hát milyen állapotban van a magyar egészségügy, mert ez nem ott kezdődik. Ez olyan életmódi változtatásokon kezdődik, amit meggyőződésem, hogy ma már mindenki tud, csak nem vesz komolyan. Észhite van vele kapcsolatban, van ismerete, de nem tartja igaznak annyira, hogy mozgósítsa őt a cselekedetekre. És köszönöm a figyelmet.
Köszönjük szépen az előadást. A lelki pásztoraink felmentésüket kérték, mert más szolgálaton vannak, úgyhogy fejezzük be egy imádsággal együttlétünket. Dicsőítünk, mennyei édesatyánk, hogy te világosságban akarsz járatni minket, és a te igéd kitér mindenre, ami az életre és a kegyességre szükséges. Kérünk téged, hogy nyisd meg az elménket, és hadd lássuk meg azokat a csapdákat, amiben a sátán bele szeretne rántani minket, és kérünk téged arra, hogy ha ilyenekkel találkozunk, akkor te bölcsességeddel és a te világosságoddal tudjuk megválaszolni. Amen.